Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Feledi Botond külpolitikai elemző. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok!
Tálas Péter és Mártonfi Balázs ült abban a székben, nem az önében, hanem itt a stúdióban tegnap, és azt mondják, hogy ők látják egy új világrend kibontakozásának alapjait, de hogy milyen lesz ez a világrend, abban nem volt köztük teljes egyetértést. Valóban bontakozik ki most az ukrajnai háború nyomán egy újfajta világrend?
Mondjuk úgy, hogy minden esélye megvan a globális viszonyok újra rendeződésének. Ugye abban biztosak vagyunk, hogy lesz valamilyen fontos és érdemi elmozdulás ezekben. Itt elsősorban Kínára kell gondolni, meglepő módon, tehát nem kizárólag Oroszországról van szó, sőt, tehát ez segíthet abban, hogy Kína vagy egy picit kiegyezzen az Egyesült Államokkal, és kevésbé intenzív legyen a konfliktus a következő 3-5 évben, vagy éppenséggel egy ügyetlen manőver esetén el is idegeníthetjük magunktól, ez talán a kisebbik valószínűség a mostani napokban. És nyilván egy orosz-európai, egy NATO-orosz új biztonsági struktúra fog berendeződni, hiszen Oroszország egyértelműen elindult az izoláció felé, ez viszont rengeteg dolgot fog követelni Európában, ezt jobban látjuk, ez egy jobban kiszámítható íven alakul.
Úgy fogalmazott, hogy egy ügyetlen manőverrel elidegeníthetjük magunktól. Mi itt Európában vagyunk, mi játékosok vagyunk ebben a mérkőzésben?
Mindenképpen játékosok vagyunk. Európa még mindig a legnagyobb egyben lévő piac, a legnagyobb fogyasztói számmal a kínai belső piac után természetesen. Tehát ilyen szempontból abszolút releváns gazdasági erőt képvisel, és ne felejtsük el, hogy a kínai gazdaságnak ezek a nyugati vásárlók, illetve egyes nyugati szellemi termékek elengedhetetlen részét képezik annak, hogy egyáltalán a belső kínai motorok tudjanak működni. Úgyhogy ilyen szempontból Európa is játszik, természetesen a katona értelemben. Értem, hogy a kérdés erre vonatkozik, ott egy árnyalattal kisebb a súlyunk, így van, tehát NATO tagként vagyunk az Egyesült Államok mögött, de Európának valóban nem az Indo-Pacific, tehát a csendes-óceáni indiai térség az elsődleges biztonságpolitikai kihívása.
Kik a legnagyobb játékosok ebben a konfliktusban? Egyesült Államokat szokták mondani, pedig jó messze van a nagy víz mögött.
Az Egyesült Államok nyilván meghatározó katonai erő, nem tudjuk kihagyni ebből a képletből, nem is akarjuk kihagyni, sőt az egész konfliktus rendeződésének irányában, még az első kérdésére is itt visszautalva, éppen a megújuló washingtoni európai szövetség az egyik izgalmas aspektus. Tehát itt Donald Trump miatt, a különböző védővámok miatt, éppen a mai nappal megoldott adatvédelmi problémák miatt, ami úgy tűnik most már a múlté, rengeteg kis törésvonal volt a transatlanti kapcsolatban. Ez az, amit az ukrán területen vívott háború úgy látszik, hogy képes felülírni, meglátjuk természetesen, hogy ez milyen tartósan történik, és hogy 2024-ben kiül bele az Egyesült Államok elnöki székébe. Úgyhogy itt van tehát egy transatlanti szövetség, ami jelen pillanatban egyértelműen az erősödés jeleit mutatja, és szándékot arra, hogy a katonai erőprojekcióban az európai fél is sokkal határozottabban kivegye a részét. Ez egy jó hír. Ugye itt van Kína, ahol a nem választási szezon, hanem ugye a Xi vezető államfőnek a újra választása és kinevezése további meghatározott vagy meghatározatlan időszakra idén ősszel fog megtörténni. Eközben a kínai tőzsdén brutális értéktörlés történt, mindeközben az ingatlan szektor buborékján nagyon komoly rések keletkeztek, ugye több mint egy tucat kínai óriás beruházó ingatlanos vállalat volt már olyan helyzetben, hogy kisebb vagy nagyobb adósságot nem tudott törleszteni. Tehát a kínai belső hitelezés is roskadozik, tehát egy nagyon komoly gazdasági pillanatban érte utol ez a válság Kínát, és mondjuk ki, ez nem jön neki jól. És ez az, amit ki tud használni a NATO tábor arra, hogy Kínából koncessziókat csikarjon ki, és ezzel a következő évekre egy picit konszolidálja a helyzetet, úgyis mondhatjuk, hogy egy picit pacifikálja a kínai szándékokat. Emellett természetesen Oroszországot látjuk, ahogy leginkább éppen elveszíti azt a státust, amiért egyébként megindította az ukrajnai háborút. És végül egy negyedik szereplőt említsünk még ebben a sorban, ezek pedig a fejlődő országok, akik ugyan nem befolyásolják most ezt a konfliktust, de mivel elszenvedői lesznek az ebből fakadó fennmaradó brutális gazdasági és élelmiszerválságnak egyelőre beláthatatlan az, hogy ez az ősszel mit fog jelenteni az ott kialakuló konfliktusokban, az ott kialakuló társadalmi feszültségekben, és hogy ez hogyan tud majd tovább gyűrűzni az európai vidékek felé.
Élelmiszerválság kifejezést egyre többet halljuk. Ez azt jelenti, hogy ki fog esni az ukrán meg az orosz gabonatermelés? Nem lesz kenyér? Ezt így kell elképzelni?
Ugye egy több forgatókönyv is készült, hogy milyen módon fogja ez érinteni adott esetben a fejlődő országokat, míg Európát, az északi részét az amerikai kontinensnek ez alapvetően egy áremelkedéssel és az ezzel járó inflációval idézőjelben mondom, letudhatja, tehát nem lesz éhezés, és erről szó nincsen. Addig látjuk, hogy az észak-afrikai országok, Jordánia, Egyiptom, közel-keleti országok és észak-afrikai országokban van egy lista, ahol nagyon komoly gazdasági függőség volt az ukrán-orosz gabonai importtól, és mindenféle olyan függőség még erre rátelepedett, ami tovább nehezíti ennek a kiváltását is, hiszen ezeknek az országoknak a fizetőképessége meglehetősen alacsony, tehát nem tudnak sokkal messzebbről idehozni búzát vagy gabonát, hiszen az jóval többe kerül, főleg a COVID utáni hihetetlenül megdrágult ellátási láncokban. Tehát itt nem annyira rugalmas ez a piac, a fekete-tengeri szállítási útvonal rövid volt, ehhez képest ennek az alternatívája egy sokszor-sokszor hosszabb útvonal, és ez nem feltétlenül áll a Kongótól Egyiptomig rendelkezésre a pénztárcánkban. Tehát emiatt látjuk, hogy van egy nagyon közvetlen élelmiszerválság. A másik ennek a része pedig a műtrágya kérdés, amiről már beszélgettünk korábban is, hogy a műtrágya válság, hiszen ennek alapanyagait részben Fehér Oroszországban, részben Oroszországban állítják elő, amire az európai gyártás is támaszkodott, nem szólva az ehhez szükséges gázról. Tehát minden szempontból rosszul állunk a műtrágya kérdésben.
Ha valahol máshol a világban élelmiszerválság van, akkor az azt jelenti, hogy emberek fognak elindulni a világnak azon része felé, ahol nincs élelmiszerválság? Hát ahol nincs mit enni, onnan én elmennék.
Így van, tehát ez a legalapvetőbb része az emberi szükségleteknek. Ezt láttuk már, hogy amikor Törökország elzárta egyes folyóit, amelyek átfutnak Szíriába, ezek nagyon komoly vízhiányt tudtak okozni, és olyankor valóban heteken belül százezrek tudnak elindulni nagyvárosokból, hiszen effektíven nincs ivóvíz. Vagy olyan járványok törnek ki, amiket most nem is akarunk elképzelni. Ez hasonló módon működhet. Nyilván egy árnyalattal egyszerűbb a élelmiszer utánpótlás megoldása, ha van honnan. Tehát a világ élelmiszerkészlete ilyen szempontból feltehetőleg nem fog úgy lecsökkenni, hogy lenne olyan, akinek nem jut, csak az a kérdés, hogy eljut-e. Tehát ez lesz a fő kihívás, ez az, amire Nyugat fel tud készülni. Szóba került az, hogy ugye az 5%-os kötelezően pihentetendő európai agrárterületeket idén be kéne elvonni a művelésbe. Tehát ilyen szempontból jönnek azok a kísérletek, hogy hogyan lehet egy picit felkészülni arra az őszre, ami előttünk áll a világ élelmezésében.
Mennyire rendezi át a világ probléma térképét tartósan az ukrajnai háború? Most a hírekből azt látjuk, hogy az első, második, meg a harmadik hír a háború, a Green Deal, a pandémia, meg a pandémiából való gazdasági helyreállás, meg most már a sokadik helyre csúszott vissza.
Tehát, hogy az agenda mennyire fog megváltozni a következő
most úgy tűnik, félében? Hogy megváltozott, mert minden a háborúról szól.
Ugye... Erre legalább két válasz van. Az egyik az az, hogy a háború első 4 hete főleg európaiak számára egészen megrázó volt, hiszen olyan emberek kerültek elképesztő humanitárius szituációkba és emberi tragédiákba, akikkel nagyon könnyen tudjuk magunkat azonosítani. Tegnap ugyanúgy itták a kávét egy kijevi kávézóban, és másnap pedig a metróba már bombák elől mentek le. Tehát itt van egy európai percepció, ami nagyon erős. Ugyanakkor ezzel szembe megy az a pszichológiai tudásunk, hogy minden egyes ilyen konfliktusban elfáradnak a nézők, ezt a szónak most nem normatív értelmében mondom, hanem abban, hogy egyszerűen bele szokott fáradni a világ közönsége abban, hogy mondjuk fél éven vagy egy éven keresztül ugyanilyen intenzitással kövesse a konfliktust. Ennek szerintem az első jelei felfedezhetők már a médiában. Ez az, ami ellen Zelenszky a maga módján rendkívül hatékonyan küzdést tesz, és nyilván látjuk azt is, hogy a menekültek jelen jelenléte az európai társadalomban majd ezzel szembe mennek. Úgyhogy most igen, a háborúról beszélünk, de nem gondolom, hogy önmagában a háború, ez a háború fogja meghatározni ezt, hanem inkább a lehetőség, hogy valaki területszerző háborút indított Európában, ez egész biztos, hogy átrendezi a védelempolitikai beszélgetéseket, és mindez azt az egész COVID által okozott onshoring kérdést, tehát mit kell visszahoznunk ahhoz a határainkon belülre, és most ezt értsük EU-s határoknak, hogy biztonságban legyünk. Tehát mi az az élelmiszertermelési rész, mi az a eddig ugye orvosi eszközökről beszélgettünk és hasonlókról, és most már elkezdünk arról is beszélgetni, hogy bizony az energia terén is önállónak kell lenni ennek a kontinensnek. És ez az, ami átírja alapvetően az egész világ jövőjét, hiszen elindultunk ezek felé a globális szigetek felé, az egyik ilyen lesz az Európai Unió, feltehetőleg ebbe az irányba haladunk, Észak-Amerika a maga módján, és hát kérdés, hogy az eurázsiai rész hogy fog alakulni, ott milyen belső törésvonalak lesznek.
Például az energetikai önellátás felé elmozdulni, az mennyire tűnik egy belátható folyamatnak? Hát ha csak Magyarországot nézzük, az egy hosszú menet lesz.
Ugye azért ennek az éremnek is mindig két oldala van, tehát nem az a kérdés, hogy a mostani fogyasztásunkat a jövőben ugyanilyen mértékben más forrásokból ki tudjuk elégíteni, hanem egyszerre is ezzel párhuzamos az a kérdés, ami ugye a háború előtti napig egyébként azt gondolom, hogy a másik legnyomasztóbb kérdés volt globálisan, ez a klímaváltozás, hogy mennyivel tudjuk csökkenteni az energiaigényünket. Ugye erre készültek különböző kalkulációk is, hogyha Magyarország investált volna 2-3 ezer milliárd forintot energiahatékonyságba és szigetelésekbe, akár csak a lakóházak terén, akkor most hány milliárd köbméterrel lenne kevesebb a gázigénye. Tehát ilyen szempontból itt azért rengeteg olyan izgalmas beruházás van és lehetőség, amit feltehetőleg az Unió is fog támogatni, másfelől meg egyszerűen nemzetbiztonsági érdekké válik, hogy ezeket meg tudjuk tenni. És azt gondolom, hogy ezek a felismerések fognak megszületni, hogy a klímaváltozás, a nemzetbiztonság és bizony a kritikus infrastruktúráknak egy egyre szélesedő része, ezek nemzetbiztonsági kérdésé eszik föl magukat.
Jó, de mi itt Európában ciklikusan megszoktuk választani a kormányainkat. Lát olyan kormányt egész Európában bárhol, amelyik a nyakig betakarózott családnak decemberben azt mondja, hogy tetszettünk volna korábban energiahatékonysági beruházásokat csinálni? Ön is, meg én is. A kormány is, meg ön is.
A rövid táv és a közép táv között mindig óriási ellentét lesz, demokratikus ciklusokban pedig főleg. Itt az a kérdés, hogy a rövid távot ki lehet-e bekkelni olyan közös európai egyfelől beszerzés politikával, másfelől támogatás politikával, ami enyhíteni fogja ezt. Ugye most már Belgiumban is arról beszélnek, hogy az állam 100 vagy hány 100 eurós csekket ad a kiszolgáltatott családoknak az energiaszámlájához, és ugyanezek a párbeszédek elindultak máshol is, sőt elindultak európai szinten. Tehát azt hiszem, hogy a politikusoknak azt a mentővet be tudja dobni az Európai Unió, hiszen ezek a politikusok maguk fognak erről megegyezni az Európai Tanácsülésen, amivel ezt a telet, a 2022-es telet az év végén ki tudják húzni. Viszont ez egy kellően látványosan rövid időszak ahhoz, hogy ösztönözze ugyanezt a politikus csoportot, hogy meghozza a szükséges döntéseket, hogy a 23 és a 24-tél már máshogy nézzen ki. Ez az, amit most látunk a németeknél is, akik már 24-es dátummal egész más energetikai mixről beszélnek, mint ahogy azt az idejében elkezdték.
Például visszahozzák az atomenergiát? Az nem tűnik nagyon egyszerű dolognak egy leállítás közelébe manőverezett erőművet utána megint fölhúzni. Az nem egy villanykapcsoló, amit ki meg be lehet kapcsolni.
Ez így van, nem azt mondom, hogy ez egy egyszerű történet, de nem is egy megoldhatatlan technikai feladat. Tehát, hogyha éppen nem orosz katonák vannak a erőmű területén, akkor azért ez egy kivitelezhető technikai kérdés. A németeknél azt hiszem, itt egy más lelki pszichológiai akadály van, mégpedig az, hogy jelesül nem akarnak olyan dologba fektetni, amit egyébként hosszú távon tényleg ki akarnak vezetni. Tehát van egy nagyon erős német innovációs gondolkozás, hogy most már tényleg oda tegyük a pénzünket, amit aztán utána 30-40-50 évig fel tudunk tartani. Nehogy az legyen, hogy beleteszünk újabb milliárdokat atomerőművekbe, miközben azokkal egyébként nem akarunk foglalkozni. Hogy az a váltás megtörténik-e, hogy egyébként az atomenergia nem rossz, és valóban 50 évig, 70-80 évig, vagy a következő 100 évünket is ezzel el tudjuk képzelni, na ezt még nem látom a német belpolitikában, hogy ez az abszolút mélyen lévő néplélek, változás, reális lehet-e. Ezt nem érzékelem jelenleg.
Az amerikaiakkal úgy tűnik, hogy megkötött cseppfolyósított gáz szállítási megállapodás az egy jelentős tételnek tűnik, mert az uniós országok összfogyasztását nézzük, annak nem túl nagy része, amit cseppfolyós gázból használunk most el.
Hát sőt, ez tulajdonképpen egy abszolút szimbolikus része. Tehát ugye az amerikaiak 15 milliárd köbmétert ígértek, és ehhez képest ugye Európa 2020-ban 541 milliárd köbmétert fogyasztott el, aminek ugye a 40%-a, tehát valamivel több mint 200 milliárd köbméter jött Oroszországból. Úgyhogy tulajdonképpen még az orosz importnak a 10%-át sem éri el most ez a szimbolikus aktus, tehát nem ettől fog megmenekülni Európa, de sok ilyen kicsi üzlettel, kicsit a szaudiakkal, kicsit a katariakkal, meg a többi öbölmenti monarchiával el lehet kezdeni beszélgetni, hogy ez egyébként középtávon hogy néz neki.
De mennyi a középtáv? Szóval azt most úgy számoljuk, hogy hány telet kell kibírni, amíg az a középtáv eljön. Mert amikor az ember fázik, akkor az egy nagyon más életérzés, mint amikor arról gondolkozik, hogy majd 10 év múlva mi lesz.
Ugye itt a brüsszeli nyelvezetben 2024-25 az, ami a középtáv eleje.
És 22 van.
Ami szerintem egy európai tempóban egyébként egy biztató számolás, tehát máskor ennél a középtáv az ugye sokkal rosszabb szokott lenni, tehát ez most egy relatív korai középtávnak mondhatjuk. Tehát két telünk van, amit meg kéne tudni tervezni. Ugye azért azt ne felejtsük el, hogy a lakossági fogyasztás egyébként nyilván változó az országonként, de azért nem lehetetlen az ipari fogyasztás optimalizálásával a lakossági fogyasztást folyamatosan biztosítani. Tehát itt azért sok megoldás van, nem arról van szó, hogy ez az 500 milliárd köbméter ez csak a lakosság fűtésére szolgál. Ugye itt elképesztő ipari fogyasztók vannak, az emlegetett műtrágyaipar globálisan 1-2%-át teszi meg az energiaszükségletnek. Tehát, hogy itt ha végignézzük a szereplőket, akkor azért vannak nagyon fontos nagy szereplők, akikkel lehet arról beszélgetni, hogy ők maguk ezt hogyan oldják meg, vagy azok az iparágok egyébként kisebb beruházással nagyobb energiahatékonyságra rávehetők.
Ez most nem egy mezőgazdasági elemző műsor, de műtrágya nélkül lehet termelni? Hát az azért van, az iszonyú felhasználás, hogy a termelés optimális legyen, működjön.
Hát nézze, erre én sem fogok tudni most konkrét választ adni, hogy meddig lehet csökkenteni, van-e olyan töréspont, hogy akkor már azt nem érdemes szétszórni. Azt amennyire én olvastam a geopolitikusok számára értelmezett szakirodalomban, ennek a felhasználásnak is van hatékonyságnövelési lehetősége. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mikor, nem mindegy, hogy mit, mennyire. Vannak növények, amelyeknél ez a klímaváltozás egészen máshogy hat, mint más növényeknél. Tehát ilyen szempontból el kell dönteni, hogy mire használjuk azt, ami van. Vannak olyan országok, ahol úgy tűnik, hogy a készletek idénre megvannak, tehát akik betáraztak jó előre, és vannak olyan helyek, ahol ez kevésbé történt meg. Tehát itt megint csak ugye például a repülőgép áremelkedés is. Látjuk, hogy egyes társaságoknál ez egész más lesz attól függően, hogy mennyire tározták belőle a kerozint, mennyire volt ez lekötve szerződésekkel. Úgyhogy egy picit hasonlóan azért fragmentált lesz a műtrágyapiac is, amennyire én ezt most érzem és látom.
És hogyha még műtrágyapiac, akkor amihez ugye gáz kell, hogy termeljünk, még amihez kell gáz, azok az úgynevezett kiegyenlítő erőművek, amiket gyorsan fel lehet fűteni, az ilyen kibekapcsolós rendszerben tud működni. Ha nincs gáz, nem lehet az áramszolgáltatást kiegyenlíteni.
Így van, de most ugye
biciklivel nem tudunk annyit tekerni, hogy földinamozzuk.
Ez egész biztos, és az is biztos, hogy nem fogunk hirtelen ennyi szélerőművet felállítani, tehát itt van még ugye Vladimir Putyinnak is mozgástere, de tegyük hozzá azt is, hogy ő se tudja lefolytani ezeket a gázmezőket. És azok az északi gázmezők, ahonnan Európa kapja ezt a gázt, egyébként nincsenek összekötve jelenleg azokkal a Dél-Szibériából induló vezetékekkel, amelyek Kínába szállítanak, amelyeknek jelenleg a kapacitása is töredéke az európai kapacitásnak. Tehát itt egy kölcsönös függőség van, és ez tulajdonképpen egy picit jó hír most nekünk Magyarországon is, meg Európában is, hogy ez azért egy kettős függőség. Más kérdés, hogy ezzel finanszírozzuk azt a háborút, ami ellen minden más fronton megpróbálunk küzdeni, és hogy ezt a napi több száz millió dollárt, amit kifizetünk az adott napi transferekért, ezt hát hogyan lehet elkerülni, vagy emiatt bemerjük-e vállalni azt, amit ön is mond, hogy lesz-e olyan, hogy racionalizálni kell a gázkészletet.
Kik maradtak a világ globális hatalmai? Mert az utóbbi időben kezdjük megtanulni a globális hatalom, a regionális hatalom, a regionális hatalomból globális hatalommá válni vágyó fogalmakat. Szóval kik melyik ligában játszanak most?
Ugye a globalizációnak a gyönyörű kihívása az, hogy minden krízis egy másik rétegének a fontosságát húzza alá. Amíg a COVID kapcsán megismerkedtünk az ellátási lánc problémával, és igazából mindegy, hogy egy jelentéktelen műanyag kacatról van szó, aminek egy részét éppen Kínába gyártják, és nem tudott kijötni, mert karanténba került a város, vagy pedig éppen egy Oroszországban bányászott palladiumról, ami miatt egy autóipari vagy más fejlesztés áll le, vagy éppen az Ukrajnában előállított neongázról, ami a félvezetőiparban elengedhetetlen, és ugye kiderült, hogy itt készül ennek egy közel háromnegyede globális szinten. Tehát ezt elkezdtük megtanulni, hogy vannak egyszerűen fizikai követelmények, alapanyagok, amik kellenek ahhoz, hogy gyártsunk dolgokat. A másik oldalról elkezdtük azt megtanulni, hogy van a szellemi tulajdon, ami még mindig elképesztő előnye a transatlanti szövetségeseknek, hogy ez nálunk keletkezik, és ezt lehet kitalicskázni felvásárlásokkal, ellenséges felvásárlásokkal, ahogy ezt Peking csinálta, vagy hackerekkel, ahogy ezt nagyon sokan csinálták, de azért ez még mindig egy óriási globális előny, és ehhez az a demokratikus rendszer, amit ezekben az országokban látunk, tulajdonképpen egy táptalaj, egy trágya ahhoz, hogy jól működjön az innováció. A harmadik, amit most tanulunk meg Oroszország példáján, ez pedig a globális pénzügyi rendszer. Ugye ezt eddig is tudtuk, hogy ebben Kína le van maradva, az oroszok le vannak maradva. Nem orrhosszal, hanem kilométerekkel. És egy óriási kérdés, hogy Kína ebből mit tanul meg. Tehát azt látjuk, hogy Oroszországot le lehet zárni ezekről a csapokról, hogy a cégek egyszerűen reagálnak erre, és ha nem tudnak kifizetéshez jutni, maguktól kijönnek a piacról, nem azért, mert konkrétan abban a szektorban is lecsapott egy szankció. Tehát a globális pénzügyi rendszer most az a harmadik réteg, amit éppen megtanulunk, hogy bizony-bizony ebben Washingtonnak mekkora óriási előnye van, és mekkora mozgástere ahhoz, hogy érvényesítse az akaratát. És most nem látjuk azt, hogy Kína ezzel szemben egyébként felkészültlen, neki is óriási dollárkitettségei vannak, ezt nem tudja ráönteni a világra egyszer csak. Tehát ilyen szempontból azért azt kell mondani, hogy a transatlanti önbizalom párosulva, ha jól kihasznált lehetőségekkel, inkább nyitja a következő 10 évben a mozgásteret, azzal szemben, ahogy az az általános percepció beült, hogy hát amiatt, mert Afganisztánban az Egyesült Államok nem érte el a célját, emiatt az Egyesült Államok bármiféle alkonyba lenne, hát erről nincsen szó.
Európa, az unió szerepe mi lehet a jövőben? Milyen kiindulási pontok látszódnak most ahhoz, hogy ezt meg lehessen ítélni?
Amit a mai nappal fogadott el az Európai Tanács, az úgynevezett stratégiai iránytű, ez elsősorban az európai védelempolitikáról és annak a jövőjéről szól. Itt rengeteg eddig kiaknázatlan lehetőség volt a közös beruházásokra, fejlesztésekre, tehát ezek léteztek mondjuk olyan szimbolikus projektek szintén, de egész más lesz az, hogyha azok, ezek lesznek a főszabályok, és néhány nemzeti kis projekt maradt csak meg. Nagy kérdés, hogy ez az orosz háború által okozott egymásra borulás kitart-e addig, amíg ezek a projektek tényleg szárba tudnak szökkenni, és az ezt övező jogi struktúrák meg tudnak teremtődni. Tehát amit a PESCO-val elindítottunk, az vajon most tovább tud-e sétálni, és ebből tényleg lesz egy francia-német összefogással az európai többi tagállamra kisugárzó egységesség. Itt azért nyilván látunk buktatókat, tehát ez nem egy kikövezett út, de ebből Európa védelmi szinten egy egészen más folyamatra jöhet ki, és ne felejtsük el, hogy itt azért nem csak Ukrajna ellen van éppen egy háború, és ez az egyetlen konfliktuszónánk, hanem itt volt ugye Líbia, itt van az északi sarkért vívott küzdelem, itt van a atlanti-óceáni kommunikációs kábelek védelmének a kérdése, tehát nagyon-nagyon sok mindent felsorolhatnánk, ahol effektív védelmi képességekre van szükség, nem szólva arról, ami a tegnapi csúcson is előkerült, hogy végeredményben itt van egy olyan kibertér, amit jó lenne, hogyha nem átjáróházként látnánk, hanem ezt Európa megint csak egységesen a most készülő digitális európai jogszabályokkal, GDPR-ral és megfelelő kiberképességekkel tudna védeni.
Jó, akkor
ezek itt mindegy csomagban
csak
vannak.
Akkor megkezdjük a végéről. A kiberképességek védelméhez, vagy a kiberinfrastruktúra védelméhez nem az volna az alap, hogy legyen már nekünk Európában egy saját hálózatunk? Mert azt meg lehet védeni, ami a miénk. Ami nem a miénk, az nem nálunk van. Azt hogy védjük?
De ez ugye el is indult, tehát ugye megint csak a magokat vetettük el, és kérdés, hogy ezt fogjuk-e tudni locsolni kellő ideig, de ugye az európai félvezetőkről szóló törvény az elképesztő forrás átcsoportosítást és némi állami támogatás lehetőséget nyitott meg, hogy a félvezetőipar teljes láncában meg tudjon jelenni Európa, ez mondjuk nem egy egyéves feladvány. Tehát ugye a hardveres részen is ott tudjunk lenni, és ugye ott van a szoftveres rész, ami hát egy örök küzdelem, és nem holnap látjuk meg az áttörést ebbe sem, de itt is valahol ugye megy a próbálkozás, hogy lehet ezekben a cyberhuboktól kezdve az IT klasszikus innováción át megjelenni Európának. Tehát erre a szándékok megvannak, és a politikusok ezt felismerték. Itt a nagy kérdés az mindig az, hogy a nemzetállami szintről el tudunk-e ugrani a közösködés szintjére. Most akár ez egy kiberbiztonsági fenyegetettségi hírszerzés megosztást jelentsen. Ugye erről beszélgettek egyébként szintén tegnap Brüsszelben. Tehát itt vannak picike lépések, amik tudnak nagy hozzáadott értéket teremteni, és van néhány olyan dolog, ahol hát meg kell ugrani Európának egy olyan szintet, amit már 10 éve el kellett volna kezdeni edzeni, hogy most megugorjuk, hát meglátjuk, hogy ez mire lesz elég a következő 10 évben.
Európai Uniós tagállamok között létezik olyan bizalmi viszony, hogy például a kibervédelmi rendszereiket a másik számára láthatóvá tegyék? Ezek szuverenitási kérdések szoktak lenni. A sajátját szokta az ember a lehető legnagyobb erőbedobással védeni. Közmondásosan mindenkitől, még a szövetségesétől is.
Ez azért egy nagyon nehéz és komplikált kérdés, mert egyre inkább összefolyt a polgári kiberbiztonság kérdése, jelesül akár a céges adatbázisok védelme, látjuk, hogy ugye most az orosz-ukrán háborúban is ezek hogy keverednek bele, csak tegnap törték föl éppen a moszkvai közvilágítási rendszert, a szentpétervári kikötőkontroll rendszerét, tehát egészen elképesztő helyeken járnak bent az Anonymous és más csapatok hekkerei. Ehhez képest ugye Európát is érték támadások, ezek nem kis részben zsaroló vírus támadások, amik egy kérdés, állami feladat ennek az elhárítása, vagy pedig a felkészítés az állami feladat, de ez a civil vagy kapitalista szereplőnek a felelőssége, cég felelőssége.
Egy nemzeti infrastruktúrát, annak a védelmét ki lehet szervezni egy magáncégbe?
No, ugye pont
hát
ez
az a politikus,
kérdés.
Amelyik ezt megteszi, annak sok-sok kérdésre kell válaszolnia utána.
Nem az a kérdés, hogy magáncégre kiszervezzük el, hanem hogy a 21. században egy modern társadalmi szerződésben a kiberbiztonság mely szintjeinek megteremtése állami feladat. Azt gondolom, hogy itt az, hogy az állami kritikus infrastruktúrák saját gyártású hardveren futnak olyan szoftverekkel, amelyekre teljes rálátásunk van, ugye ez lenne az elsődleges szempont és az elsődleges állami feladat. Hogy egy cégen belül a kiberhigiéniát hogy oktatják, az meg legyen a cég felelőssége, és az ezekből származó hibák az egyébként most már kiberbiztosítási lehetőségekben próbálják ellensúlyozni. Tehát itt nincs olyan, hogy mi az, amit megosztunk, és mi az, amit nem. Itt nem csak hírszerzés és titkosszolgálat van, sőt, tehát az, hogy az ipari szereplők egymás között megosztanak fenyegetettségeket, hogy a nagy informatikai szereplők globálisan folyamatosan tájékoztatják az ügyfeleiket, hogy mindig kiderül, hogy van egy újabb szolgáltató, akinek a nevét soha nem hallottuk, mint ez a SolarWind, akit ugye megtámadtak még tavaly, és kiderült, hogy 30 ezer olyan ügyfele volt, akik abszolút kritikus Amerikától Európáig szolgáltatásokat nyújtanak, és egy darab szolgáltató feltörése hirtelen 30 ezer sérülékenységet okoz. Ezeket hogyan kell átgondolnunk, hogyan tudjuk védeni? Az Egyesült Államokban elképesztő gondolkodás zajlik erről, egy picit egyszerűbb egy szövetségi struktúrában. Az Unióban ez valóban nehezített még a szuverén nemzeti kvázi titkosszolgálati hatáskörökkel és a kialakuló katonai kiberbiztonsági képességekkel. Tehát itt egy összetett, nagyon összetett képünk van, de ez nem akadálya annak, hogy elinduljunk a könnyebb civil oldalról, vagy polgári oldalról, vagy nem katonai oldalról, ha úgy tetszik.
Akkor a katonai oldalhoz értünk. A közös európai haderő most már lendületet kap? Közelben van egy nagy konfliktus.
Hát a nagy konfliktus egyelőre ugye 5000 fős európai gyors reagálású hadtest felállítását tűzte ki ebben a stratégiai iránytűben, tehát nem azt mondom, hogy megszültük a megoldást, hogy mi lesz ennek a következő lépésre, az egyébként azért egyre nehezebben megválaszolható, mert ezt a mindenkori NATO viszonya is meghatározza az Európai Uniónak. Tehát, hogy mennyire a NATO alárendelten kvázi kiegészítő funkciókat ellátva gondolkozunk ebben, vagy mennyire európai önállóságban gondolkozunk, és ezt milyen kapacitás szinten tesszük. Ugye itt lehetne tagállamonként, európai tagállamonként különböző képességekre specifikálódni. Ki az, aki a légiutántöltést végzi, ki az, aki a felderítést végzi, ki az, aki a logisztikát végzi. Ez viszont már valóban járna egy szuverenitás feladással, mert nekem egy képességem van, abban nagyon jó vagyok, de a többit meg mások hozzák. Ez viszont megteremthetné a kölcsönös függőséget. Tehát ennek a kölcsönös függőségnek a háborún túli megteremtése lehet az, ami átlökheti a megfelelő ponton azt, hogy egy közös európai hadsereg működőképes legyen, és politikailag is felvállalható. Ugye az költői kérdés az az, hogy ha egy háború ehhez nem elég, akkor bármi más elég lehet-e. Tehát azt mondom, hogy most vagy soha, de ez nem jelenti azt, hogy biztos.
A NATO-nak és az Egyesült Államoknak az érdeke, vagy nem, hogy legyen egy közös, működőképes európai haderő? Azt nyilván mindenki tudja, hogy az államok költségvetése az nem végtelen. Nem lehet párhuzamosan két haderőt működtetni.
Itt ugye nincs is szó erről, tehát sem a NATO-nak, sem az Uniónak igazából saját hadere nincsen. Tehát itt ilyen rotációs nemzeti bevetési egységek vannak. Ugye Magyarország is rendelkezik ezzel az 1000 fős kontingenssel, amit nemzetközi missziókba használ. Akár KFOR-ról van szó a Balkánon, akár Afganisztánról volt szó a magyar PRT régióban. Tehát itt még mindig nagyon erősen nemzeti hadsereg alapú ez a két szervezet. Tehát ne gondoljuk azt, hogy nem. Még akkor is, hogyha egyébként most közösen felállítandó haderőcsoportokról van szó, azért ezek nemzeti alapúak, amik most majd együtt működnek egy adott misszióban. De nem arról van szó, hogy ezek alapvetően közös kiképzést kapnak, közösen gyakorolnak, hanem van a nemzeti alapja. Tehát ezt kell valahogy átlépni. És ebben... Ugye megint kérdés, hogy egyébként milyen típusú konfliktusra készülünk. Tehát, hogy arra készülünk, hogy Oroszországgal konvencionális konfliktusunk lesz, és ez a misszió, vagy ne felejtsük el, 10 évig elsősorban ugye ez a counterinsurgency, tehát ez a terror elhárító, vagy városi terror elhárító műveletek voltak a középpontban. Ezek teljesen más kapacitásokat és képességeket igényeltek. Tehát ebben viszont döntenie kell Európának, hogy megint csak melyik irányba fejleszti ezeket a típusú képességeit, és mondjuk egyébként a nem látványos képességeket, mint a kiberkapacitás offenzív oldala, abban mennyi pénzt tud beletenni. És ezt, ahol nincs meg még az a mélyen gyökerező, hagyományos nemzeti kultúra, mert IT hackereket be lehetne ültetni közösen nagy irodákba egymás mellé, úgyis mindenki angolul beszél, vajon lesz-e most elég lendület arra, hogy ebben az útvonalfüggőségben nem szenvedő területeken előbb elindítsuk az együttműködést. Azt mondanám, hogy ott vannak talán az áttörési pontok.
A francia belpolitikára az ukrajnai háború milyen hatással lehet? Macron elnök újraválasztásért küzd, erősíti vagy gyengíti a pozícióját?
Jelenleg azt látjuk, és ezt hallom az összes francia elemző kollégámtól, hogy sokkal inkább erősíti, mint gyengíti, mert hogy, tehát egy picit a magyar miniszterelnök retorikájához hasonlóan, hogy az általános háborús reakciója a választóknak, hogy kevésbé a változásért mennek, és sokkal inkább a stabilitás per az adott hatalom által képviselt erő kontinuitása jelent egy vonzerőt. És ezt Macron szintén a maga narratívájában ügyesen hozza. Egyébként is egy ilyen nemzetközi narratívára építette a kampányát, Európai Uniós elnökség, béketeremtés, ne felejtsük el, hogy ő már túl van valószínűleg a 25 órányi Putyin telefonáláson. Tehát tényleg egy egészen komoly nemzetközi profilt épített ki a kampányában, és tegyük hozzá, az ő választóinak ez a fontos. Tehát nagyon, a francia paletta rendkívül színes, de amiben a Macron választók egyetértenek, az az, hogy Franciaország uniós és akár globális szerepe hogyan kéne, hogy kinézzen. Tehát ezt ügyesen viszi, és szerintem inkább erősítette most az ukrán konfliktus.
Akkor is, hogyha a háborút nem sikerült megakadályoznia, a béketeremtő missziója eredménytelen volt? Mit ér az, hogy 25 órát beszélget Vladimir Putyinnal Franciaországban?
Ugye... Tehát a béketeremtés egy európai országnak se sikerült. Itt megint azért ne felejtsük el, hogy a francia nagyhatalmiság, atomhatalmiság, a francia gloire kérdése az, ami a francia választók tudatának mélyén ott lapul. Tehát, hogy ott vannak-e az asztalnál. Az ő elnöküke az, aki a 25 órát beszéli, vagy az Olaf Scholz. És innentől kezdve lesz ugye egy franciásabb értelmezése ennek. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy nem feltétlen eredményorientált ez a kérdés, hanem processzus vagy folyamatorientált ez a kérdés.
A német-francia viszonyt ez fogja befolyásolni? Olaf Scholz még nem olyan nagyon régen van a pályán, mint kancellár.
Hát ugye ez egy nagyon fontos stratégiai kérdés, amire csak gyűjtjük a változókat jelenleg, hogy, hol lesznek leszúrva a fontosabb elemek. Ugye a energia szempontból ez a zöld atom, zöld gáz kiegyezés, mint beruházási szempontból zöld finanszírozási lehetőség egy fontos jelzője volt annak, hogy lehetséges a megegyezés a két ország között. Ugye azzal, hogyha Olaf Scholzék tényleg elköltik a 100 milliárd eurót védelmi kiadásokra, azzal az atomhatalmi és a biztonsági tanácsi széket leszámítva villámgyorsan fel tudnak zárkózni a francia kapacitások mögé. Más kérdés, hogy a német seregnek érdemi harci tapasztalata jóval kevesebb van, mint a franciáknak, akik folyamatosan jelen voltak afrikai és egyéb régiókban, de ez nem tűnik behozhatatlan előnynek. Tehát ha lehet ezt mondani, a védelmi egyensúly újraírása a németek irányába billenti újra, én már nem csak gazdasági, hanem ezen túl talán biztonságpolitikai szempontból is ezt a kényes Párizs-Berlin mérleget. Ez alapvetően okoz némi zimankót a francia stratégiai hosszú távú tervezésben.
Franciaország, az zimankó az azt jelenti, hogy nem tudják a következő lépést? Vagy azt jelenti, hogy vannak, akik azt mondják, hogy nem kell ezt ilyen szorosra fűzni?
No, azért tegyük hozzá, hogy Franciaországnak is megvannak a maga szinte behozhatatlan előnyei. Például itt van az atomképesség. Tehát ugye azzal, hogy rendelkezik atomenergiával, hogy folyamatosan tudja a saját nukleáris katonai készleteit utántölteni. Ezzel Németországgal szemben azért van egy olyan előny, amit úgy látszik, a németek nem is akarnak, nem is tudnak behozni. Ahogy itt van egyébként az egész idegen légió, és mindaz a speciális, mondjuk úgy, hogy az európai kontinensen egyébként nagyon sok helyen eltűnt militarizmus, ami a franciáknál azért egy egész más módon, de túlélt. Tehát nem azt kell mondani, hogy a franciáknak most minden elveszett, hanem azt, hogy ez az egyensúly jóval inkább vagy közelebb lesz egymáshoz a két ország szempontjából. Szerencsésebb esetben itt is képesség megosztás történhet. Tehát, hogy mi az, amit a németek fognak tudni, és mi az, amit a franciák fognak tudni, ki mit épít, ki miben investál, hol lesz az egyik az alvállalkozó, és hol lesz a másik az alvállalkozó. Talán így tudnám a legérzékletesebben bemutatni, hogy akkor ebben az eszközben ti vagytok a fővállalkozók, abban az eszközparkban viszont mi leszünk a fővállalkozók, és csináljuk közösen.
A britek az Európai Unió után ebből az erőegyensúlyrendszerből is kiszálltak, azért kérdezem, mert nekik is van atomütőerejük, és nekik még háborús tapasztalatuk is van, nem is olyan nagyon régről.
Így van, ugye a franciák nagyon ragaszkodtak hozzá, és a mai napig ragaszkodnak, hogy a britekkel a védelempolitikai együttműködést megpróbálják fenntartani. Tehát egyrészt Franciaországnak még ez is megvan, hogy nyíltan mert mindig beszélni a katonapolitikáról, és ezért aztán a britekkel vele alakult ki kontinentálisan a legszorosabb katonai kapcsolat. A britek ugyanakkor elég látványosan elmentek ebbe az AUKUS nevű szövetségbe, tehát Ausztráliával és az Egyesült Államokkal a Indo-Pacific, az indiai csendes-óceáni térségbe. Tehát van, nem azt mondom, hogy kiiratkozás, csak a briteknél is látható ez az egyensúly eltolódás, hogy azért a kontinens egy dolog, de nekik ugye van az angol száz érdekrendszer, ne felejtsük el az öt szem szövetséget, ugye a világ legnagyobb és leghatékonyabb hírszerző megosztó szövetségét az angol száz országok között. Tehát a briteknek nagyon sok lába van, nem azt mondom, hogy nem szorulnak rá Európára, mégiscsak itt vannak ezen a kontinensen, de egy szigetországról beszélünk, és azért ilyen szempontból a saját fegyverkezési, ellátási láncával is rendelkezik, a saját nemzetközi piacával is rendelkezik. Tehát bizonyos szempontból vannak, ahol versenytársnak tekinti a németeket, vagy a franciákat mondjuk ezen a fegyver export piacon. Úgyhogy ez a kapcsolat is jóval többrétűbb, hogy lehetnek közös európai brit missziók, abban viszont biztos vagyok. Tehát ennek nincs akadálya, amennyiben az érdekrendszerek ezt éppen aktuálisan indokolják, ebbe abszolút bele fognak tudni ezek az országok állni.
Az Európai Unión belüli szövetségi rendszereket, több is van ilyen, ezeket az ukrajnai háború átírja?
Igen. Ugye ez történik most a szemünk előtt egy Varsó-Budapest vonalon, tehát ez egy óriási stratégiai kérdés lesz Budapestnek, Varsónak és a Visegrádi négyek jövője szempontjából is. Ugye nagyon érdekes módon Szlovénia gyakorlatilag 6 hónap alatt egy Kína ellenes, orosz ellenes politikai pozíciót vett föl ugyanazzal a kormánnyal, tehát nem volt közben a Janssáéknál kormányváltás. Látjuk azt is, hogy a bizonyos szempontból a déli országokban is van egy szimpátia most a keletiek iránt, ez azért nem volt mindig így, ráadásul versenyeznek az európai forrásokért, mint nettó haszonélvezők, ugye a déli tömb és a keleti tömb. Nem szólva arról, hogy az esetleges és bedobott bővítések, és ugye Ausztria, Magyarország beszél a Balkánról, itt van Moldova, Grúzia bedobott tagsága az ukránokkal együtt, ugye ezek azért megint csak erősítik a közép-európai, német és keleti pozíciókat, tehát ez ebbe, hát nem azt mondanám, hogy újra rendeződés, de hogy ez, ahogy a keleti bővítés annak idején 2004-ben is Németországot tudta erősíteni, úgy kérdés, hogy ez most mit fog jelenteni, hogyha bármilyen irányba is tovább megy az Európai Unió bővítésének komolyabb megfontolása. De
Moldova és Grúzia az napirenden maradhat még? Ezt emlegetni nem olaj a tűzre? Vagy éppen azért kell emlegetni, hogy azt mutassa Európa, hogy nem számít a háború, amiről beszélünk, arról beszélünk, amiről akarunk?
Hát ennek a kérdésnek ugye van egy olyan mérétege, hogy az eszkalációs menekülést nem szabad kimutatni. Tehát így van, beszélni kell róla. De attól, hogy beszélünk róla, nem biztos, hogy ez holnap megtörténik. És azt hiszem, ebbe a pozícióban navigálta most magát az Európai Unió, egyébként a szuboptimálisak közül talán a leginkább helyesen. Tehát nem azt mondjuk, hogy biztos nem, azt sem mondjuk, hogy holnap és gyorsítottan, hanem nyitva tartjuk ezt az opciót, hiszen nem szabad, hogy Moszkva azt gondolja, hogy fegyveres beavatkozás árán el tud lehetetleníteni egy Európai Uniót a saját külpolitikájában. Tehát azért ezt nem engedheti meg magának sem Brüsszel, sem egy nagyobb európai főváros, hogy kvázi Moszkva győzzön ebben az aspektusban. Tehát a stratégiai bizonytalanságot fenn kell tartani. És ez az előnye az európai kommunikációnak.
Az amerikai belpolitikára milyen hatása lehet a háborúnak? Ott középidős választások jönnek nem sokára.
Húha, hát ez rengeteg nyúlüreget felnyit ez a kérdés, mert egészen izgalmasan megoszlik még a republikánus párton belül is az, hogy ki mit gondol az oroszokról, a trumpista fokmérőn hol áll, mit mondott korábban ezekről. Ugye a demokratáknál Biden mögött van egy relatív nagy szurkolás, hogy akkor az afganisztáni fiaskót, vagy a fiaskónak vélt kivonulást. Ugye maga a kivonulás tényleg nem volt jól szervezett, de a döntés, hogy kivonulnak, az viszont egy stratégiailag jó döntés volt. Tehát a demokraták reménykednek abban, hogy itt Biden meg tudja azt mutatni, amire vártak a választások óta, hogy lám vissza tudja építeni azt a nyugati szövetséget, amit a demokrata percepcióban Trump gyengített. Tehát itt mind a két oldal ezt kőkeményen használja, így van, az őszi választásokra, és ebben abszolút semmilyen visszafogottságot nem látni. Tehát itt mindenki keményen támad, és olyan pozíciók változnak néha 24 órán belül, amit hát nem azt mondom, hogy lassan nem szoktunk meg, de az amerikai belpolitikában is a kommunikáció kőkeményen dúl. Nem kis rész egyébként még a legutóbbi elnökválasztások utáni hullámok talaját is látjuk. Tehát azt, hogy ugye Trump elnök a Twitterről kikerült, hogy az egész trumpi médiavilág egy külön szigetre költözött, hogy Bidennek azért egy egészen más stílusa van, és mindez egybe teremt egy olyan közeget, amiben kívülről nézve az Egyesült Államokat egy egész más képet kapunk, egy Bidennel és a Fehérházzal, ugye ez az egy erőssége van a Fehérháznak a külpolitika, mint belülről nézve, ahol viszont azért, hát valljuk be, hogy az ukrán háborún kívül még számos, sokkal közvetlenebb téma az, ami ezt a választást motiválja, ugye a klímacsomagon, a különböző gazdasági csomagokon, az Obamacare második utánhulláma utáni egészségügyi kérdéseken és infrastruktúra fejlesztésen, ugye ez volt a nagy terve Bidennek, hogy akkor az infrastruktúrában mennyi pénzt tölt. Tehát azért az amerikai választókat, mint hagyományosan a belpolitika jobban fogja érdekelni szerintem.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Feledi Botond külpolitikai elemző volt az Aréna vendége, a műsor elkészítésében Élisz László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.